Üdvözlöm a kedves hallgatókat, engem Bozzai Zoltánnak hívnak, ez pedig az Epizodista Podcast új adása. Egészen pontosan 2024-ben először jelentkezek új résszel. Ennek elsősorban az az oka, hogy ez a január eléggé megerőltetőnek tűnt számomra, és igencsak hosszúnak, legalábbis munka szempontjából mindenképpen, meg hát az időjárás sem segített rá, de úgy tűnik, hogy tavaszodik az idő, talán kicsit túl korán, de szerintem nem sokan bánjuk ezt. Én is úgymond életre keltem meg a podcast is, és bízom benne, hogy egy érdekes témával sikerül indítani az új esztendőt. Ha már ennyit naptáraztam, akkor érdemes kiemelni, a mai témánk szempontjából ez különösen lényeges lesz, hogy a január végi, február elejé időszak, valamint még egyébként az augusztusi, kiemelten fontosnak tekinthető a tévés iparág szempontjából, ugyanis ekkor kerül sor az úgynevezett TCA túra, hogy mi is ez, ez egy mozaik kifejezés, egy mozaik szó a TCA, Television Critics Association-ként kell fordítanunk, tehát a tévés kritikusok szövetsége, akik meghívót küldenek elsősorban amerikai kritikusok számára egy eseménysorozatra, egy úgynevezett turnéra, amely általában ilyen két hetet ölel fel, különböző streaming szolgáltatókat, stúdiókat, csatornákat hívnak meg, illetve azok vezetőit, akik beszámolnak a közeljövőben bemutatandó sorozataikról, esetleg előzeteseket mutatnak be, gyakran elhívják a bemutatandó sorozataikban szereplő színészeket, producereket, írókat, és tőlük kérdezhetnek a kritikusok. Ez egy kifejezetten érdekes eseménysor, kifejezetten érdekes ez a turné, mert nagyon sok új információ lát napvilágot, és nagyon sok esetben olyan belső és insider infókat is meg lehet tudni, meg azt gondolom, hogy kifejezetten érdekesek azok számára, akik szeretik a tévézés és sorozatok világát. Valószínűleg ebből már kitaláltátok, hogy a TCA lesz a középpontba a mai adás során. Ráadásul egy olyan konkrét témát szeretnél a középpontba helyezni, ami az elmúlt években rengeteg alkalommal előkerült. Az IGN-en írtam is erről egy cikket. John Landgraf, az FX vezetője, ugye már korábban hát beígérte, illetve hát megjósolta azt, hogy a Peak TV-nek a korszaka, tehát a folyamatosan bővülő sorozatok, az egyre nagyobb számban bemutatandó sorozatoknak az időszaka véget fog érni, és hát ez be is következett, tehát a Peak TV hivatalosan is véget ért, és erre elhoztam az FX research csapatának az újabb kutatási eredményeit, és erről beszélt egy kicsit bővebben, ezt szeretném én kifejteni a mai adás során, illetve értelemszerűen ennek a hatását és várható következményeit, amelyek leképeződnek majd minden sorozatkedvelő számára, egy picit ilyen tényleg, ahogy az előbb is említettem, insideres jellegű ez az epizód, de hát alapvetően ugye ez egy gyakorlatban is jelentkezni fog, úgyhogy mindannyiunk számára szerintem fontos. Azt még szeretném hozzátenni, hogy a TC kapcsán nem csak az FX-ről szeretnék beszélni, illetve erről a Peak TV-s jelenségről, hanem majd mindenképpen véletlenül egy későbbi adás során az Apple TV Plus paneljáról is szeretnék egy adást készíteni. Egészen elképesztő mennyiségű sorozatot jelentett be az Apple TV Plus, és ezeket én egyébként már így elkezdve az előzetes munkát egy Excel táblázatba szedtem, bemutató dátumokkal, színészekkel, készítőkkel, stb., hogy legyen egy tényleg egy teljes kép, hogy tulajdonképpen 2024, hát kvázi januárjától, mik azok, amiket már bemutattak, mik azok, amiknek már vannak premier időpontjai, és mik azok, amelyek később várhatóak, tulajdonképpen a következő másfél év során. Hatalmas mennyiség, és egészen elképesztő az a színészgárda, illetve azoknak a színészeknek névsor, akik igent mondtak az Apple TV Plus különböző ajánlataira, készítői szinten is egyébként hasonló jelzőkkel, hasonló ilyen túlzófokú jelzőkkel tudnák dobálózni, és olyan érdekes egyébként a paletta abból a szempontból is, hogy milyen sok műfajt fog majd vagy milyen sok műfajba fog belekóstolni az Apple TV Plus-a közel, és kvázi mondhatjuk azt, hogy a távoli jövőben is az egy évvel későbbi időszak az már azért kicsit messzinek tűnik. Úgyhogy lényeg a lényeg, számíthattok majd tőlem egy Apple TV Plus-os adásra. Ugye korábban, ha jól emlékszem, tavaly év során már csináltam egy ilyet, akkor kicsit így a múltat bemutatva, a jelenben, hova pozícionál meg az Apple TV Plus, és egy picit a jövőt kapírgattam, most abszolút a jövőre szeretnék majd fókuszálni, bízom benne, hogy februárban sikerül ezt az adást is majd felvennem. Na és most rakok egy határozott nagy pontot, ugye akkor ez a jövő zenéje, és akkor térjünk vissza az FX-hez, illetve ahhoz, hogy John Landgraf, ugye a legendás vezetője a csatornának, milyen bejelentéseket tett a TC túr során. Egy idézettel kezdenék Landgraftól, aki azt mondta, hogy az FX nem létezhetne a Disney, illetve Hulu nélkül, amely azt gondolom eléggé sokat mondó kijelentés volt a részéről, és teljes mértékben egyetértek vele. Ez azt kell tudni kvázi háttérinfóként, hogy a lineáris televíziózás az egyértelműen túlzó lenne, azt mondanám, hogy halott, mert ez így még nem igaz, de az is látszik, hogy a haláltusáját vívja, ugyanis nem csak éves, hanem azt kell, hogy mondjam, havi lebontásban is tökéletesen látszik, hogy a lineáris tévécsatornák, most Amerikára ért olyan országos csatornákról beszélek, mint az ABC, az NBC, a Fox, a CBS, vagy olyan kábel csatornákra, mint az említett FX, USA Network, TBS, TNT, stb. Stb. Még hosszasan lehetne sorolni. Folyamatosan esik vissza ezeknek a nézettsége, és hát nem meglepő, hogy az emberek egyre inkább a streaming irányába mozdulnak el. Most a streaming alatt egyébként nem csak a sokszor bemutatott és átbeszélt szolgáltatókat értem, sorozói szempontból, mint az Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV Plus, ugye a Max, Paramount Plus, Peacock, stb. Stb., hanem mondjuk a YouTube-ot is, tehát az is egy ugye streaming szolgáltatás, és sokszor nem említjük meg, de hát tulajdonképpen még a Netflixnél is ugye nézettebb streaming szolgáltatóról van szó. Az embereknek a jelentős többsége azért átvándorolt, vagy kezd átvándorolni ezekhez a tartalmakhoz. Mindehhez vegyük hozzá azt is, hogy a reklámbevételek egyre csökkennek. Éppen most olvastam az AMC-nek a negyedéves riportját, amely hát több mint 10, talán 14%-os visszaesést mutatott a reklámbevételek terén, hogy az AMC is az előbb említett hagyományos kábelcsatornákhoz tartozik, és hát szenzációs sorozatokat köszönhetünk nekik, főleg a 2010-es években. És ez a két tényező, hogy a nézettség jelentős visszaesése, a reklámbevételek visszaesése pedig azt fogja elhozni, hogy ezek a hagyományos kábelcsatornák hát vagy megszűnnek létezni, vagy elvegetálnak még egy darabig, illetve a legvalószínűbb szenárió az, hogy valamilyen úton, módon a streaminghez kapcsolódnak, és az FX esetében erről van szó. Ezért mondta azt Landgraf, hogy a Disney és a Hulu nélkül az FX már valószínűleg megszűnt volna létezni, mert ugye nagyon sok FX-es sorozatot a Hulu mutat be, ugye az FX on Hulu kifejezés szerintem többször láttátok ti is, és ez tulajdonképpen a túlélésnek a kulcsa, mert az FX önmagában mint ugye, most több mint 25 éve gyártanak saját gyártó sorozatokat, sajnos bármilyen legendás is a híre, és az iparágon belül nagyon nagy megbecsülések örvend, nem élhetne túl, és kell ehhez a Disneynek a támogatása, egyrészt az anyagi támogatása, illetve az, hogy a Disney cégcsoporton belül ugye ott van a Hulu, és akkor így streamingre is tud gyártani az FX. Tehát összességében, vagy legalábbis az eddig gondolatokat összegezve kijelenthető, hogy a Disney-t ugyan van miért bőven kritizálni, meg Bob Iger tevékenykedését, de az FX kapcsán hálásak lehetünk, és ahogy én elnéztem az idéév palettáját, bemutatandó sorozatainak a listáját, illetve a jövőre vonatkozó terveket, én azt gondolom, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy biztosított is az FX-nek a jövője. És akkor nézzük meg azokat a bejelentéseket, amelyeket John Landgraf tett, és akkor utána ténylegesen rátérek a Peak TV kapcsán elmondottakra. Az egyik szerintem legfontosabbnak tekintető, vagy legtöbbeket érdeklő bejelentése Landgrafnak a The Bear és a Mackó kapcsán volt, ugye ez az a sorozat Christopher Storer alkotása, amely az elmúlt 2 év egyik legnagyobb meglepetésének bizonyult, elsősorban kritikai értelemben, az Emmy-n is díjazták, méghozzá nem is kismértékben, de azt kell, hogy mondjam, hogy nézettség tekintetében is kimagasló az FX szempontjából, és a Hulu is nagyon szép eredményeket produkált. A The Bear harmadik évada júniusban lesz bemutatva, ez most már biztosnak mondható, és tulajdonképpen ez sorminta is, hiszen az első 2 évad is júniusban került bemutatásra, és Landgraf megosztotta azt is velünk, hogy ezúttal is lehet majd darálni, ez azt jelenti, hogy egyben lesz leadva, vagy egyszerre lesz leadva a teljes harmadik évad. Nem feltétlenül tartom ezt jó döntésnek, hogy a Bear az tipikus az a sorozat, amelynek az egyes epizódjait jó, hogyha emésztjük, de hát ez a döntés született, Landgraf annyi magyarázatot adott erre, hogy az első évad során döntöttek így, amikor egy olyan befejezése volt az egyes epizódoknak, amelyek maga után vonták azt, hogy jobb, hogyha a néző szempontjából jobb, hogyha egyszerre tudják nézni a következő részeket. Ez nekem Landgraftól egyébként kicsit szokott, egy kicsit ilyen PR-os duma, tehát könnyen lehet, hogy a Hulu döntött inkább így. Mindegy, a lényeg, hogy egyszerre lesznek bemutatva az epizódok, itt egyszerre kapjuk meg őket. Aztán szerintem ez tipikusan az a helyzet, hogy mindenki maga majd eldönti, hogy hogyan nézi. Én a másik évadnál azt a taktikát próbáltam megkövetni, hogy mondjuk 1 héten 2, max. 3 epizódot néztem, tehát beosztottam úgymond magamnak. Aki pedig majd itthon szeretné nézni, az egyes epizódokat a Disney Plus-on lesz látható, ugye jó szokás szerint. Az első 2 évadnál volt egy 1,5-2 hónapnyi hiátus, ezt nem látok bele a hazai Disney Plus-nak a döntéshozatalába, nem tartom egy jó ötletnek, tehát amikor a hype megvan, és a The Bear esetében megvan, akkor szerintem érdemesebb lett volna a premierrel egy időben elhozni. Meglátjuk, hogy idén milyen döntés születik egyelőre, erről még semmilyen hivatalos információ nincsen, hogy a hazai premier mikor esedékes. Azt is elmondta Landgraf, hogy Christopher Storer és csapata arra törekedett, hogy a másik évaddal ellentétben sokkal több konyhás jelenet legyen ezúttal, és ha emlékszünk arra, az első évad az milyen feszültségforrásokat okozott, illetve mi adrenalin szintünket mennyire lökte meg, akkor valami hasonlóra számíthatunk majd. Egyéb infókat nem osztott meg a történet kapcsán, illetve rákérdeztek arra, hogy milyen esetleg ismert vendégszereplők várhatók, hiszen a másik évad erről is volt híres, ha szabad így fogalmaznom, de azt mondta, hogy ezt így próbálják titokban tartani. Úgyhogy ennyit egyelőre a The Bear-ről, hamarosan tulajdonképpen 4 hónap múlva jön is a premier. Beszéljünk mi mindenképpen az Alien sorozatról, és itt azért szeretnék különbséget tenni, vagy legalábbis felhívni arra a figyelmet, hogy ugye jelenleg egy Alien film is már nem csak készülőben van, hanem már el is készült, még speciális effekteken kicsit dolgozgatnak, de ha emlékeim csak, hogy augusztus környékén meg is lesz a mozis bemutató, Alien Romulus címmel, egyébként számomra rendkívül várt mozis premier, és emellett teljesen függetlenül készül egy sorozat verzió is az Aliennek, amelyet nem más, mint Noah Hawley készít, akit elsősorban Fargo showrunnereként ismeretünk, de a Legion című szintén FX-es sorozat is azt gondolom, hogy elég különleges darab volt, és hogyha nézitek, vagy nézitek a Fargo eddigi évadjait, Azt gondolom, hogy egyetértetek velem abban, hogy jobb kezekben nem nagyon kerülhetett volna az Alien sorozat. Mind vizuális szempontból, mind az írás kreatív részét tekintve Haley egészen egyedülállót tud alkotni, úgyhogy én nagyon várom, hogy ez a Földön játszódó Alien sorozat mit fog nekünk mutatni a most már több évtizedes mitológiából. Ugye hát szerintem ezt nem kellene ismertetnem, hogy az eddigi Alien filmek mikről szóltak, kik rendezték, hát főleg az első két rész, ugye Ridley Scott Alien és James Cameron Aliens-e, mindannyiunk gyermekkorának vagy fiatalkorának meghatározó darabja, és hát egészen fantasztikusan öregedtek. Tehát én talán tavaly olyan ősszel, szeptember-október környékén néztem újra az első két filmet, és hát tehát így kell öregedni egy filmnek. Egyébként mind látványvilágában is abszolút tartja szintet, tehát hihetetlen, hogy több mint 40 évvel ezelőtti filmekről beszélünk, és mennyire jól néznek ki, hát a történet terén, rendezés terén, a színészeket nézett, na, szóval tényleg csak is a felsőfokú jelzőkkel illethetem az Alien filmeket. Aztán ugye tudjuk, hogy a harmadik, negyedik epizód már egy kicsit más tészta, bár a harmadik is ugye David Finchernek a változata, én azt gondolom, hogy több szempontból igencsak érdekes volt. A negyedik már egy kicsit túlzó módon volt irracionális, de abban is voltak azért érdekes részek, és akkor Ridley Scott pedig két előzmény sorozatot tett le az asztalra, és az Alien Covenant a hírét meghazudtulan egészen jól sikeredett. No, de ennyit akkor a múltra, mégiscsak az egy picit meséltre nem tudtam megállni, mert én azt gondolom, hogy sokatokkal együtt mondhatom azt, hogy nagy Alien rajongó vagyok, emiatt is várom a mozifilmet, illetve Haley sorozatát. Annyi új információ derült ki, hogy jelenleg is forog a sorozat Tájföldön, és azt is ugye már korábbi casting hírek alapján lehetett tudni, hogy Sidney Chandler lesz az egyik főszereplője a szériának, aki Kyle Chandlernek, Coach Taylornak, ugye a Friday Night Lights volt, de hát emellett is rengeteg kiváló szerepe volt azóta, nagyon szimpatikus színésznek, Kyle Chandler lányáról van szó. Én azt gondolom, hogy egy egészen kiváló casting. Sajnos ugye a sztrájk miatt kicsit elhúzódott a forgatás, de most már tényleg minden sínen van, ahogy Landgraf is mondta, és a 2025-ös bemutatót elvileg semmilyen veszély nem fenyegeti. Szerintem még hasonlóképp fontos info az is, hogy ongoing sorozatról van szó, tehát több évados sorozatnak tervezik az Alien, ami szintén egy remek hír, és ez egyúttal a Fargo jövőjére is kihatással van, illetve lehet. Kérdéses Landgraf szerint, hogy mennyire marad ideje a Fargóra Haleynek, majd ez a jövő zenéje tulajdonképpen. És akkor eltávolodva az Alien-től, meg a The Bear-től, beszéljünk arról, hogy milyen más sorozatokat, egyéb sorozatokat említett Landgraf a TCA Tour során. Egyrészt elmondta, hogy tavaly több sorozatuk is véget ért, amely miatt azért elég nagy nyomás volt a csatornán, illetve az egyes vezetőkön, hogy a következő év, illetve évek során is megfelelő tartalommal tudják majd színesíteni az FX palettáját. Elnézve egyébként a későbbi felsorolásra sikerült, vagy sikerülni fog. A befejezett sorozatok közül érdemes kiemelni a Reservation Dogs-ot, ugye Sterling Harho egészen különleges sorozatát, én is több ízben méltattam a podcast során, de említsük még meg a Snowfall-t, a Mayans MC-t, az Archer-t, vagy a Dave-et. Ugye Dave egy kicsit talán kivétel, abból a szempontból, hogy maga a főszereplő per író jelentette ki, hogy egy picit beleunt a Dave készítésébe, illetve más projektbe szeretne belekezni, de nem tartja kizárt, hogy valamikor visszatér. Tehát ez kvázi a Dave nem fejeződött be, vagy nem kaszálták el, tehát jó eséllyel a következő 1-2-3 év során újabb évadot nem kapunk majd belőle. És akkor néző 2024-es felhozatalt, ugye már január végén a Folyt című antológia elstartolt elég vegyes kritikákat kapva, és február 27-én pedig, ahogy már említettem, érkezni fog a Shogun, amelyet Landgraf az FX eddigi legambíciózusabb sorozataként írt le. Április 18-ára ugrunk, és ekkor kerül sor a Welcome to Wrexham harmadik évadának a bemutatójára, amit azt gondolom, hogy velem együtt sokan vártak, ugye szintén sokszor említettem és dicsértem ezt a dokumentum jellegű futballt és a Wrexhamiek életét középpontba helyező sorozatot. A The Wheel című sorozat április 30-án fog debütálni. Elizabeth Moss lesz a főszereplője ennek a hatrészes kémthrillerként leírt minisorozatnak. Egyelőre a történetről sok mindent nem tudunk, annyi maximum, hogy nagyon sok helyszínen fog játszódni, és hogy a folyamatos megtévesztés lesz a középpontban, tehát kémthrillerként van apostrofálva, akkor ez várható. Várjuk majd az előzetes, és akkor majd azért több mindent tudhatunk meg erről az alkotásról. Még az első fél évben kerül bemutatásra az American Horror Story 12. évadának a második fele, és ne felejtkezzünk el a Clip the című igaz történet alapuló sorozatról sem, amely június 4-én kerül bemutatásra. Ugye a Clip the Donald Sterling, Los Angeles Clippers egykori tulajdonosának, ugye az NBA csapat a Los Angeles Clippers, tehát egykori tulajdonosának az életét dolgozza fel, valamint a botrányait helyezi értelemben a fókuszba. Nem tudom Magyarországon mennyire ismert ez a történet, nem túl gyakori, hogy bármelyik Major League-es amerikai sportágnak a tulajdonosát arra kényszerítik, hogy adja el a csapatát, ez igen komoly botrányok szükségeltetnek. Na most Sterling elég sok mindent kipipált ebből, tehát a rasszizmustól, a homofóbián keresztül, szexuális zaklatást, tehát itt, és még lehetne sorolni. Szóval az ő életét, kvázi felemelkedését és bukását, vagy a családjának az életét fogja majd bemutatni ez a klip. Számomra, aki kifejezetten szereti az NBA-t, ez egy nagyon kis insider sorozatnak tűnik. Mi várható még az FX-en az első fél évet követően? A Say Nothing American Sports Story is bemutatásra kerül, ugye ez az American Crime Story, American Horror Story-nak egy franchise-nak úgymond egy újabb leágazása Sean Ryan-től, illetve az ő csapatától, tehát ez a cím is mutatja, hogy a klip után egy újabb ugye, sporttal is foglalkozó sorozat, Aaron Hernandeznek az igencsak szomorú történetét dolgozza fel, aki a New England Patriotsnak volt a tight endje, nagyon fiatalon, nagyon sikeres volt, remek képességekkel megáldva, és hát nem csak gyilkosságba keveredett, hanem konkrét gyilkosságokat követett el, és ezt próbálja feldolgozni a sorozat, hogy az a New England Patriots, ami az elmúlt 10, de inkább 15 év legmeghatározóbb NFL csapata volt, egyáltalán sportcsapata a világon egymás között Super Bowl győzelmekkel, hogy egy ilyen egyébként szinte tökéletesen működő csapatnál hogyan fordulhatott ez elő, a draftolása, illetve hogy mi volt az út, amelyet bejárt, az egyébként már akkor több 10 millió dollárt kereső Aaron Hernandez, tehát a börtnék vezető útját járja körül tulajdonképpen a sorozat, szerintem szintén kifejezetten érdekesnek tűnik. Érkezni fog még a 6. és egy utolsó évad a What We Do in the Shadows-nak, Jeff Bridges-zel a The Old Man 2. évada. Jön az American Horror Stories antológia sorozat, tehát ez az American Horror Story-nak a leágazása, de külön kis leágazása, remélem, hogy tudtok követni, amely, ugye, ahogy említettem, antológiai jellegű, tehát különálló epizódokból áll, tehát nem arról van szó, hogy egy adott évad ugyanazokat a szereplőket, ugyanazokat a karakteret követi végig, hanem itt külön-külön epizódokból áll a teljes szezon. Érkezni fog még a Dying for Sex, Michelle Williamsnek a sorozata, valamint a The English Teacher című komédia is. Tehát ahogy azért én azt gondolom lehet érzékelni, a felsorolásból is, mennyiségileg is azért oda teszi magát az FX, és hát tőlük pedig a minőséget alapvetően megszoktuk, úgyhogy én azt gondolom ebben sem lesz hiba. És akkor most itt az ideje belekezdeni a műsor elején is már említett Peak TV-s okfejtésbe. Arra kérnélek először titeket, hogy utazunk vissza egy kicsit az időben, egészen 2002-ig, Ez az év, amikor egyrészt az FX bemutatta már kultikussá ért, nem túlzás azt állítani, hogy minden idők minimum 10 legjobb sorozata között helyet foglaló The Shield című sorozatát, és Sean Ryan alkotása többek között Michael Chiklis-szel, Walton Goggins-szal. És ez az év, amikor az FX Research csapata megalakult, és elkezdte azt vizsgálni, hogy adott év során hány scripted sorozatot mutatnak be az USA-ban. Itt fontos kiemelni, még mielőtt a különböző statisztikákat mondanám számotokra, hogy ugye mivel scripted sorozatokról van szó, így reality-k nem tartoznak ebbe bele, dokumentumsorozatok nem tartoznak ebbe bele, az FX Research csapata nem vette bele a különböző gyerekműsorokat sem, sőt a nem angol nyelvű sorozatok sem kaptak helyet, tehát ezeket a számadatokat majd így értelmezzétek. Nézzük akkor először a 2002-es adatokat, megnyugtatok, mindenkit nem fogok évről évre végigmenni, hanem majd, hát tulajdonképpen mondhatom azt, hogy évtizedenként haladok, és majd külön azért a 2020-as években majd jobban bele fogok menni. Én azt gondolom, hogy az egyes változásokat, meg különböző sormintákat jól lehet majd érzékelni így is. Tehát 2002-ben összesen 182 scripted sorozatot mutattak be, az USA-ban ebből 135 volt, amely országos csatornán került bemutatásra, 17 volt, amely úgymond P-kábel, tehát fizetős kábel csatornán került műsorra, ugye, tehát elsősorban az HBO, nem a Showtime, Stars 2 meg lehet itt említeni, és 30 volt olyan, amely basic kábel, tehát alapkábel csatorna által került műsorra. Ezt már említettem, az FXN, AMC, TBS, TNT, USA Network, Sci-Fi csatorna, stb. Ha 2013-ig megyünk el, tehát több mint 10 évet ugrunk előre az időbe, azt láthatjuk, hogy 343 scriptelt sorozat került bemutatásra, és azért ez egy jelentős, majdnem kétszeres növekedés, ugye a 10 évvel korábbihoz képest, és teljesen megváltoztak az arányok is. Ami a legszembetűnőbb, hogy miközben az országos sorozatoknak a száma az nagyjából stagnált, 135-ről 129-re csökkent, egyértelműen növekedett a kábel csatornáknak a pontosabban a kábel csatornákon bemutatott szériáknak a száma. 33 volt, amelyet fizetős kábel csatorna mutatott be, tehát itt is egy duplázási számadatot láthatunk, ugye 17-ről nőtt 33-ra, és a 30-ról 157-re növekedett az alap, vagyis basic kábel csatornákon műsorra kerülő sorozatoknak a száma. Tehát ez egy egészen elképesztő mértékű növekedés, és egyúttal pontosan bemutatja, és azért fontos, azért érdekes ezek a statisztikák, mert pontosan bemutatják, hogy milyen tendenciák voltak ekkora sorozatkészítésben, vagy a televíziózás világában. Mi a 2000-es évek elején nagyjából csak elkezdődött az a folyamat, amely során a kábelcsatornák átveszik már nem csak minőségben, mennyiségben is az országos csatornáknak a szerepét, addigra a 2010-es évek elejére ez már egyértelművé vált, és egyértelmű tendenciaként mutatkozott meg. Ugye a fizetős csatornák esetében ugye az HBO-nak egy aranykorszaka ez a 10 év, vagy másfél évtized, így is mondhatom, de ugyanez igaz az FX-re, és az AMC is pont ez az időszak, az a 2008-tól 2015-16-17-ig, amikor tulajdonképpen a csúcson volt, úgyhogy nem véletlen, hogy a basic kábel csatornák ilyen szinten fel tudtak jönni. Ugye értelemszerűen ez hozzátartozik az is, hogy ugye a reklámoknak az értéke ekkor azért igen magasan volt, pénzügyileg profitábilisan lehetett tenni az egyes sorozatok elkészítését, az azt követően bejövő jövedelmeknek a mértéke is ugye megugrott, a szindikátusi sugárzás megint a fénykorát élte. Tehát itt még sok okot lehetne ugye felsorolni, értem, szóval a minőségi szempontok is lényegesek, hiszen azért voltak olyan sorozatok, amelyeket presztízsből tartottak meg, vagy akár készítettek el az egyes kábelcsatornák, illetve volt rá úgymond költségük a más-más szériából bejövő bevételek után, vagy szindikátusi sugárzásból bejövő bevételek után azt mondhatták, jó, akkor nézzünk meg rizikósabb projekteket, vállaljuk be. Tehát tényleg ez egy aranykorszaka a kábelcsatornáknak, és hát fontos kiemelni azt, ugye nem beszéltem egyetlen egy tényezőről, hogy hát hol voltak a streaming szolgáltatók sorozatai. Hát 2002-ben nulla volt a szám, tehát nulla volt azoknak a száma, amelyeket streaming szolgáltatók bemutattak. Ezt gondolom annyira azért nem is meglepő számotokra. 2013-ban pedig összesen 24 olyan sorozat volt, amelyet streaming szolgáltató mutatott be. Ugye itt kezdődött a Netflixnek a sikerszín, de mi ekkor nem tudtuk pontosan azt, vagy nem is sejtettük, hogy ebből ekkora, és kicsit kezd el menni a hangom, ekkora sikertörténet fog majd kijönni, illetve következni. Fontos kiemelni, hogy 2002 után szinte egy folyamatosan növekvő grafikont kell elképzelnetek, tehát 2002 és 2022 között egyetlen egy olyan év volt, amikor ez a folyamatosan növekvő grafikon megtört, ennek pedig talán szabad így fogalmazni, hogy külső oka volt, hogy a Covid-járvány időszakának leghúzósabb esztendeje 2020, és ez volt az egyetlen év, amikor 2002 és 22 között csökkent a bemutatott sorozatok száma, egészen pontosan 7%-ot, 493-ra csökkent. De még ugye ez a 493 is jóval, ugye a 343 fölött van, ami egy 2013-as adat, tehát ebből is látszik, hogy tényleg ezt a úgymond különleges, kivételes Covid évet leszámítva folyamatosan növekedett a sorozatoknak a száma, tehát ez a Peak TV kifejezés abszolút helytállónak bizonyult. Na és akkor nézzük, hogy mi történt 2020-at követően. 2021-ben jelentős növekedés mutatkozott 493-ról, 559, majd 559-ről 2022-ben elértük a 600 bemutatott sorozatot, ami hát egy egészen döbbenetes adat. Az FX ekkor már nem számolta külön azt, hogy mennyi ebből a streaming, mennyi ebből a kábelcsatorna, basic, illetve pay cable, mennyi ebből az országos csatornás sorozat, azt viszont biztosan ki lehet jelenteni, erre vannak azért más jellegű, mások által elkészített, például Nielsen által elkészített statisztikák, hogy a streaming szolgáltatók által bemutatott sorozatok száma egészen elképesztő mértékben megugrott. Egyértelmű, hogy ők mutatják be a 2020-as évek elejétől már, napjainkban pedig pláne ez a helyzet a legtöbb sejtgyártási sorozatot, és erőteljes csökkenésben vannak. Hát az országos sorozatok száma is, de főleg a basic kábel. Tehát főleg én azt látom, tapasztalom, hogy az alapkábel csatornák által bemutatott sorozatoknak száma az, amely drasztikusan csökkent, és akkor a fizetős kábel csatornáké az nagyjából stagnál, tehát itt az HBO viszi még mindig, vagy megint a prímet, a Showtime hát mint olyan kvázi megszűnt létezni, az idei évtől ugye betagozódott a Paramount Plus-ba, a Starz pedig hát ilyen évi 5-6 sorozattal jön ki, az is általában a Power című bűnügyi, elsősorban afroamerikai szereplőkkel operáló ilyen bűnügyi sorozatoknak a különböző spin-offjai. Persze azért közbe-közbe ők is hát más-más szériákra, illetve más-más jellegű szériákra is igen mondanak, de mondom egy ilyen 5-6 originál, az HBO pedig, hát ennek lehet, hogy még érdemes lett volna adás előtt utána nézzem, mert nem akarok rossz számadatot mondani. Én azt mondom, egy átlag 10, egy átlag évi szinten 10 bemutatott sorozatról beszéltem az HBO esetében. Tehát 20-nál több nem hiszem, hogy van a fizetős kábel csatornáknál, a 600-nak pedig körülbelül én megkockáztatom, hogy a 70-70%-a, sőt, 75%-a streaminges sorozat. No, és akkor ugye térjünk ki arra, vagy térjünk rá arra egészen pontosan, hogy miért is kapta a mai adás azt a címet, hogy Peak TV vége. Ugye ez az, amit maga John Landgraf már jó ideje mondogat, már 2000-es évek közepén, 2010-es évek közepén elnézést, 2015-16 környékén mondta, hogy úgy érzékeli, hogy hamarosan véget ér ez a tendencia. Akkor tévedett, és ezt egyébként később ő maga is bevallotta, hogy nem számolta azzal, hogy ez a streaming boom ez mekkora is lesz, és így elhúzódott a Peak TV időszaka. Azonban a 2020-as évek elején újra elkezdte mondani, hogy nem mehet tulajdonképpen a végtelenség az, hogy ilyen sok sorozatot mutassanak be, és előbb vagy utóbb csökkenni fog a számuk. És hát az új statisztika, amit az FX Research csapata készített, pedig pontosan ezt támasztja alá, ugyanis most már rendelkezésünkre állnak 2023-as adatok, amely alapján 14%-os csökkenés következett be. Nagyon-nagyon-nagyon rég nem volt ekkora csökkenés. Ugye eleve 2002 és 22 között csak egyszer, 2020-ba volt ez a 7%-os, mindegyik másik évben pluszos adatok jöttek ki, tehát növekedés. De 2002 előtti nem hivatalos statisztikákat nézzük, akkor sem nagyon találunk ilyet, vagy nagyon ritkán, hogy 14%-ot csökkent a bemutatott sorozatok száma. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy a 600-ról lecsökkent 516-ra. Így a számadatok elhangzása után valószínűleg nem vagyok azzal egyedül, hogy kérdéseket szeretnék feltenni. Mi, illetve mik lehetnek az okai annak, hogy ilyen mértékben, ilyen drasztikusan csökkentek a sorozat bemutatók, valamint, hogy mik lehetnek majd a következményei, illetve hatásai a közeli, illetve távoli jövőben. Ugye az egyik fő ok az egyértelmű a sztrájkokban keresendő, itt ugye az írók és a színészek kettős sztrájkja, emiatt forgatási leállások történtek, hát kiesett tulajdonképpen, hát egy jó fél év, majdnem fél éves időszak, ez egyértelműen megmutatkozik. Egyrészt voltak sorozatok, amelyek már bemutatásra kerültek volna 2023-ban, és egészen nem végeztek a forgatással, illetve nem két esetben az egyes stúdiók előre gondolkodtak, és azt mondták, hogy akkor jó, megpróbáljuk arányosítva elosztani a bemutatandó sorozatainkat, és van, ami ugyan már dobozban van, de inkább átvisszük 2024-re, nehogy aztán ott legyen több hónapos hiátusuk. Úgyhogy egyértelműen a sztrájk idézőjelesen okolható, tehát ezt szeretném nagyon aláhúzni, hogy idézőjelesen, hiszen sztrájkokra szükség volt, és nagyon örültem, illetve örülök neki mind a mai napig, hogy az íróknak és a színészeknek is azért elég sok mindent sikerült kieszközölniük. Tehát még egyszer akkor a sztrájkok idézőjelesen okolhatóak a 14%-nak egy jelentős részére, én azt mondanám, hogy nagyjából egy 9-10%-ért, de akkor is ott van egy 4-5%, amely viszont már egyértelmű gazdasági tényezőkre vezethető vissza, ugyanis az már az elmúlt évek során kirajzolódott, hogy a nagy streaming verseny, mint olyan, nem megnyerhető. Tehát nem megnyerhető a Netflix-el szemben, azon ment a vita, vagy legalábbis abban az irányba próbáltak elindulni, akár a Warner-nél, a Disney-nél, a Paramount-nál, a Universal Studio-nál, ugye hozzájuk tartozik a Peacock, a többiekét szerintem nem kell mondani, mert egyértelmű, hogyha minél több kontentet gyártanak, nem szeretem ezt a szót, de most talán itt ez a legtalálóbb kifejezés, akkor sikerül felvenni a versenyt a Netflix-el, több előfizetőjük lesz, több előfizető pedig nagyobb bevételt generál. Na most ez az egész gondolati sík, ez hibásnak bizonyult. Egyrészt a Netflixet nem lehet megverni, ez elég egyértelműen kiderült, másrészt minél több kontentet gyártak, nem feltétlenül jelenti azt, hogy az előfizetés szám növekszik, vagy legalábbis nem olyan mértékben, és ha még növekszik az előfizetői szám,
az a konkrét bevételeken nem érződik. Nagyon komoly adósságokat halmoztak fel az elmúlt években az egyes stúdiók, ugye az előbb említettek, és aztán szépen rájöttek arra, hogy kicsit későn azért hozzáteszem, hogy ez nem egy járható út, költségcsökkentésbe kezdtek, erről bővebben most nem szeretnék beszélni, mert ugye ezt már kifejtettem, és a költségcsökkentésnek pedig az egyik látványos eleme az, hogy kevesebb sorozatot gyártanak, kevesebbet mutatnak be, kevesebbet kockáztatnak. Tehát, hogyha ezt logikusan végigkövetjük, akkor várható volt, hogy a Peak TV véget ér, és erre segített még rá tulajdonképpen a kettő Strike. És akkor jöhet a következő kérdés is, miszerint mi lesz ennek a következménye, milyen hatásokkal kell majd számolnunk. Ugye nagyon egyszerű lenne erre rávágni, hogy igen, ez egy időszak vége, innentől lejtmenet van, a tévés iparág komoly bajba került, tehát ilyen hangzatos címeket adni, amelyeket egyébként olvasok is, tehát még a Variety-nek volt napokban ilyen jellegű, kicsit ilyen clickbait címadással bíró írása, de mondhatnám a Hollywood Reporter-t, a Deadline-t, ugye, ezeket a nevesebb hát tévézéssel is, meg alapvetően a szórakoztatóiparra, ez a filmekkel, zenével is foglalkozó ugye, újságokat. Nem hiszek ebben. Tehát tény is való, hogy egy korszak végéhez értünk, de alapvetően sem vagyok annak a híve, hogy valamit egy oldalon próbáljunk meg prezentálni, tehát hogy ez a jó és a rossz, és akkor csak az egyik oldalt nézzük, az élet se így működik, még hogyha azt is érzékeljük, hogy nagyon sok kérdésben az emberek így szeretnek megnyilvánulni, kis hazánkban különösen, hogy nincsen középút, valami csak jó vagy csak rossz. Na most akkor, ha azt nézzük, hogy ez a csökkenő tendencia valószínűleg ki fog tartani, nem lesz jövőre is 14%-os csökkenés, ebben biztos vagyok, de vagy stagnálni fog, vagy pár százalékot még csökkenni, akkor az ugye milyen hatással lehet ránk sorozatnézőkre? Én azt gondolom, hogy nagyon egyértelműen nem fog ez azért érződni, tehát nem fogjuk hirtelen egyik napra a másikra azt mondani, hogy úristen, most azt elfogytak a sorozataink. Némileg azért érzékelni fogjuk, hogy akkora tumultus nincsen. Én azt mondom, hogy ez nem is feltétlenül baj, azért egy nagyon erős túlkínálat jelentkezett az elmúlt években, nagyon sok olyan sorozat is elsikadt, amelyik vagy nem kapott elég hype-ot, nem volt eléggé nézett, és hát mit egy adott héten volt akár 5-6-7-8 olyan sorozat bemutató, amely miatt hiába volt minőségi, nem igazán kapott elég figyelmet, tehát ilyen szempontból talán még jól is járhatunk. Másrészt Landgraf is kiemelte ezt a beszédében, hogy ez egy teljesen természetes gazdasági folyamatnak a következménye. Tehát ez amikor a különböző tényezők összeadódnak, és kijön egy reális kép, vagy ahogy ugye egy elég fura példával éljek, ugye Thanos karakterét mindannyian ismerjük az Avengers filmekből, és ez a balance, aminek a megszállottja volt a Thanos bácsi, tehát ez a balance, ami majd ilyen egyensúlyként jelenik meg. Nos, valahol ez, amit szerintem érzékelni fogunk, vagy ez, ami el fog következni a következő esztendők során, és hát ez egyáltalán nem negatív folyamat. Amit még tapasztalni fogunk, hogy, és ez már egy kicsit azért abba az irányba mutat, hogy azért lesznek itt negatív tendenciák is, hogy kevesebb lesz az olyan berendelt sorozat, amely kockázatvállaló, akár történetében, akár szereposztásában, akár a készítőket tekintve, de azért itt is hadd tegyek egy záróéres megjegyzés, inkább azt mondanám, hogy egy mellékmondatot. ez se lesz igaz minden egyes csatornára vagy szolgáltatóra, mert az Apple TV Plus-t elnézve, hát egészen hihetetlen, hogy mennyire bevállalósak voltak eddig is, és még inkább lesznek a jövőt tekintve. Még egyszer mondom, nagyon alaposan átnéztem azt, hogy milyen sorozatokat rendeltek be, mik vannak készítés alatt, miknek lesznek a közeljövő bemutatói, és nem kell aggódnunk. Tehát bőven lesz olyan sorozatban részünk, amire azt mondjuk, hogy igen, na itt mertek kockázatot vállalni. Ez a végeredmény hogy sül el, az egy másik kérdés, de alapvetően azt gondolom, bármilyen művészeti ágról beszélünk, és nem sablons megoldások operálnak, akkor már örülhetünk egy picit. Ezek közül több majd sikeres lesz, vagy minőség, ugye ez fontosabb szempont, lesz pedig olyan, amelyik hát elhal majd a nagy kreativitás oltárán, de nem baj, mernek kockázatot vállalni. Én azt gondolom, hogy az HBO esetében sem lesz ilyen szempontból egy negatív tendencia. Tehát én, ahogy nézem az HBO akár idei, vagy közeljövő felhozatalát, azért ugyanúgy bevállalnak kockázatos projekteket. Viszont a Max esetében már nem. Ugye a Max a Warnernek a streaming szolgáltatása, és a Maxen bemutatják az HBO-s originálokat is. És én többször megkaptam hát nem is tudom, gondolatot, vagy azt a felvetést többször intézték hozzám, inkább így fogalmazok, hogy én miért emelem ki mindig a Max és az HBO külön? Azért, mert már most is érzékelhető, és a jövőben még jobban külön fog válni az, hogy van egy Max nevű streaming szolgáltató, amelynek vannak originájai, és van egy HBO nevű lineáris fizetős kábelcsatorna, amelynek a sorozatait bemutatják a Max nevű streaming szolgáltatón. Hiába egy család, hiába Warner régi szalátarcél kettő, a saját originál, tehát saját gyártó sorozataik nagyban különböznek egymástól, már most, és még egyszer mondom, a jövőben még inkább. A Maxnél elmennek, vagy már el is mentek így a nézve a közeljövő projektjeit, a franchise-ok az IP-k irányába, legyen ez Harry Potter-es sorozat, vagy a Stephen King-féle It című ugye regénynek a megfilmesítés, illetve ebbe az esetben ugye spin-off sorozatainak az irányába. Vagy akár a Pingvin című sorozatra, hogyha gondolunk, vagy a Dűne spin-offjára, tehát ezek mind-mind nagy IP-knek a terméke, és ezek a Max-en lesznek láthatóak, míg az HBO azért sokkal inkább bevállalósabb egy Sympathizer-rel, egy Robert Downey Jr.-ral, akkor egy franchise című Armando Iannucci, ugye a Veep alkotójától érkező szatirikus komédiával, és még lehetne hosszasan sorolni, tehát elég élesen külön válik majd a Max streaming szolgáltató és maga az HBO, mint lineáris kábelcsatorna. És igen, tehát lesznek még olyan csatornák és szolgáltatók, amelyek szerintem nagyon bevállalósak, de aztán lesznek akár a Max, akár a Disney Plus, egyre inkább a Paramount Plus is, meg talán a Peacock is, amelyek azért biztonsági játékot akarnak játszani, és nagyon-nagyon odafigyelnek arra majd, hogy mit fognak berendelni. A Peak TV végének egyik következménye, illetve ezt már erőteljesen érzékelhetjük is az elmúlt hónapokban, hogy a saját gyártás mellett nagyon odafigyelnek majd a szolgáltatók vagy csatornák arra is, hogy a saját tartalmaikat hogyan tudják licenszelni, elsősorban Netflix számára. Ugye az elmúlt hónapok híreiből, hogyha szemezgetünk, tudjuk, hogy az HBO és a Disney is nagyon sok sorozatának a licenc jogát nem exkluzív módon, ugye ez azt jelenti, hogy az adott, tehát ugye az HBO esetében a Max-en, illetve a Disney esetében a Disney Plus-on is látható lesz, illetve marad, de közben a Netflix is bemutathatja ezeket, tehát nagyon sok sorozatát így licenszeli, és ez egész egyszerűen annak köszönhető, hogy belátták. Egyrészt nem lehet felvenni a Netflix-el a versenyt, másrészt, hogy kvázi ilyen passzív jövedelemre tehetnek szert, most nagyon hülye példával élve, mint hogyha lenne ingatlanjuk, és azt kiadnák, tehát így ez nem parlagon hever, hanem azért abból, hogy havi, vagy hát ki tudja, ugye, itt milyen szerződéset kötöttek, de hát egy folyamatos bevételi forrást tudnak így generálni, és sokkal jobb ez a megoldás, mint sem, hogy ott lenne a saját könyvtáruk, és tehát kimatekozták a Császtávék Eigerék, hogyha ott van a saját könyvtárukban mondjuk egy Band of Brothers, egy Pacific, egy Insecure, egy Six Feet Under, vagy mondjuk a Disney-nél, ahogy a Lost, a How I Met Your Mother, a Prison Break, stb. Olyanokat említettem, amelyeket éppen ugye licenszeltek, vagy licenszelni fognak a Netflixnek, hogy az nem tart meg annyi előfizetőt, és ezáltal nem generál annyi nézőt, mint sem, hogy a Netflixnek aladják, és az bevételbe számukra sokkal többet fog jelenteni. Ez egyszerű matek, és szerintem egyébként ez nem egy rossz dolog. Tehát itt is láttam több véleményt, hogy megkongattak a vészharangot, úristen, az HBO, hát akkor nem is ez az igazi, hát a Disney is, hát egy ikonikus címeket, de itt nem arról van szó, hogy szó szerint eladja, itt arról van szó, most licenszelés nem pontos fogalmát átvéve, kölcsönveszi a Netflix. Kölcsönveszi, de attól még az HBO-n, illetve a Max-en, illetve a Disney Plus-on ugyanúgy láthatóak lesznek az említett sorozatok. Ráadásul a Netflixnek ugye van egy ilyen hatása, hogy hirtelen megnőhetnek ezen sorozatoknak a nézettségei. Elég itt a Six Feet Under-t említeni, amely nagyon komoly nézettséget generált, vagy korábban a USA Network-ös Suits, amelynek aztán ugye idén januárban be is rendelték a spin-offját, tehát hogy ugye egészen elképesztő több hónapos sikerszéria volt a Suits a Netflixen a tavalyi év során. Tehát, hogy ennek van egy pozitív hatása, újra fel lehet fedezni ezeket a sorozatot, még több emberhez juthatnak el. És ez nekünk, akik szeretjük a sorozatot, csak örülhetünk. És adott esetben még akár az is megtörténhet, hogy folytatnak egy adott szériát, például a Warrior kapcsán, azért ezt nagyon halkan mondom, mert nem akarom, hogy beleéljük magunkat, de hogyha ugye február közepe környékén kapja meg a Netflix a Warrior sugárzási jogait, ha esetleg kiemelkedő, vagy csak szimplán jó nézettséget tud elérni, lehet, aláhúzva, hogy lehet, de lehet, hogy a negyedik évadot is berendelhetik. Tehát én ezt egyáltalán nem negatívan látom, viszont az tény, hogy a Peak TV csökkenése, a tartalmak, sorozatok számának csökkenése magával hozza ezt a tendenciát is, hogy most akkor oké, beláttuk, hogy nem keltünk versenyre a Netflix-el, és inkább akkor licenszelünk számukra. A kérdés igazándiból az, hogy visszáll-e a régi rendszer. A régi alatt azt értem, hogy 2017-8-9 nagyjából ez az időszak, amikor nagyban a Warner, a Disney, a Paramount és a többi, és a Universal is tulajdonképpen eladta licencre, megint ezt szeretném kiemelni, a saját gyártó sorozatainak egy jelentős részét a Netflixnek. Aztán, amikor ugye 2020-tól kezdődő időszakban elkezdték a saját streaming szolgáltatásukat ugye felépíteni, akkor szépen elapadt ez a forrás, illetve hát akkor az volt ugye a gondolatuk, hogy legyen a saját tartalom, az legyen a saját könyvtárunkban, és akkor ugye most megint odaérkeztünk 4 év elteltével, hogy hát ez nem volt egy jó gondolat, tehát hogy ez anyagilag nem érte meg nekik, úgyhogy lehet, hogy visszajön ez a 2010, mondom 6-7-8 közötti időszak, amikor jó, hát a Netflix az úgyis megveszi, és akkor adjuk el nekik. És a Netflix ugye lehet látni azt, mondani, itt a Suits-ot említettem, de a Grey's Anatomy is nagyon szép, Pen Foods, emlékeim csak az NCIS is, tehát hogy nagyon sok olyan úgymond régebbi, vagy akár még most futó, de sok évados sorozat van náluk, amelyet nem ők gyártottak, de szép nézettséget generálnak. Úgyhogy ez is egy érdekes aspektusa lesz majd. Próbáltam itt is kiemelni azt, hogy ne feltétlenül a negatív részét lássuk ennek, mert jól járhatunk ezzel mi nézők is. És akkor el is jutottunk az összegzésig. Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem túlzó kijelentés, vagy nem egyáltalán nem túlzó kijelentések többes számban azok, amikor arról olvasunk, vagy hallunk, hogy sorozattörténelmi korszakhoz, vagy korszakváltáshoz érkeztünk, hiszen akárhonnan is nézzük, azért mégis a 20 év óta először, ugye leszámítva azt az egy covidos évet, csökkent az Amerikában bemutatott scriptel sorozatoknak a száma, véget ért a Peak TV, viszont oké, hogy ez egy sorozattörténelmi időszak, az is oké, hogy nem véletlenül készítettem adást erről, mert nagyon fontosnak tartom, tavaly ugye kvázi ezt megjósoltam, teszem hozzá az zárójelben, nem saját kútfőből, tehát nem akarok egoistának tűnni, de megjósoltam ezt egy adásba, IGN-en is írtam erről cikket, és most ugye ténylegesen statisztikát támasztják alá, hogy ez valósággá vált, tehát fontos erről beszélnünk, illetve azon tényezők, hogy mi vezetett ide és mi várható, de ne esünk túlzásóba, mint ahogy sok amerikai szakíró megteszi, és tulajdonképpen már, minthogyha egy ilyen kis haláltusát próbálnának leírni, vagy elkezdenék temetni a tévés iparágat. Itt egyáltalán nincs szó erről. Mindenképpen várhatóak változások, ezekről szót ejtettem, ezek egy részét már érzékeljük. Én azt gondolom, a tánoszos hasonlattal megint élve, hogy a balance időszaka következik el, úgyhogy nincs miért aggódnunk, ezt nagyon fontos kiemelnem, mert biztos lesznek szenzációhajászó címek, akár a magyar sajtóban is majd biztos el lehet ilyenekkel találkozni, a Telexel jó eséllyel, most nagyon gondos voltam, nem tudtam kihagyni ezt az ittszert, mert most bocsánat, ebbe belemegyek, de folytatódik az a tendencia, amit tavaly tapasztaltam, sőt még azelőtt is, Vinivel szoktunk ezen jót hát beszélgetni, hát kuncogni nem, de hogy így mindig vagy én, vagy ő megjegyzi, én azt gondolom, hogy elég reálisan értékelve, hogy azért na, a sok csúsztatás, a sok fél info, a sok fogalomnak a nem megfelelő magyarázata, tehát tényleg bocs, hogy a Telexet emeltem ki, de tőlük azért hogy többet várnék, tehát ott azért magasabb volna létsz több szempontból is. Na, szóval remélem, hogy kellemesen csalódok majd, de én azt gondolom, hogy várhatóak azért mind külföldön, itthon is ilyen szenzációhajhászó címek, hogy úristen, kevesebb sorozat mutattak be tavalyhoz képest, vége a Peak TV-nek, mostantól aztán vége a tévés aranykorszaknak, tehát nem kell ennek hinni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy érdekes változások jönnek, érdemes ezeket figyelemmel követni. Az viszont nagyon igaz, hogy gyorsan változik, tehát nagyon gyorsan változik az iparág, tehát az, ami mondjuk 2002 és 2013 között azért egy szép fokozatos változás volt, ugye említettem az adásban, hogy a kábelcsatornáknak a térnyerése, az, hogy belegondolunk az, hogy 2015-16-os évtől a Netflix hatás, 2020-astól a többi streaming szolgáltató, aztán most megint egy váltás a költségcsökkentéssel, tehát hogy felgyorsultak az események, mint hogy az mindenben az élet területén tulajdonképpen érzékelt, hogy nagyon gyorsak a változások, de hát a podcast is többek között ezért született, hogy ezeket ugye azért leképezze, és próbálj egy kis támpontot adni, így próbálok ugye szerény képességémmel így magyarázni dolgokat, remélem, hogy ennyire ti tetszéseteket, úgyhogy biztos majd még, hogy lesz a közeljövőben ilyen jellegű, kicsit ilyen insideres, filozofálgatós, jövőt, múltat és jövőt egyszerre kutató adás. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok, az a tervem, hogy a következő podcast adásban az Apple TV Plus lesz majd a középpontban, és egészen pontosan az, hogy a következő másfél évben miket várhatunk tőlük, az elképzelésem szerint minden egyes sorozatukra ki fog majd térni, úgyhogy akkor is érdemes lesz majd velem tartani. Addig is minden jót, sziasztok!